Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek. Előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere pedig a műemléken.hu.
Jó napot kívánok! Egy 7000 éves település házai Gödrei is napvilágra kerültek egy ásatáson a Budafoki út mellett. Sőt, szinte farkas szemet is nézhetünk a hajdan itt élő emberekkel egy arcos edény töredéken át.
Ezek kézzel készült edények, úgyhogy mindegyik más, nincs kettő ugyanolyan. Ez valamiért így sikerült, egy kicsit ferde az orr, egy pici le is van törve belőle. Ennek valószínűleg nem tulajdonítottak akkor jelentőséget. A mögöttes tartalom, maga az emberi arc kialakítása sokkal fontosabb volt, mint a megjelenés minősége. A gödörből, amiből előkerült, a kottafejes kerámia stílus edénytöredékei kerültek elő. Tehát ez egy Krisztus előtti 5200-as években történhetett ez az edénynek az elkészítése. Magyarán több mint 7000 éve, 7000-7200 évvel ezelőtt készült.
Ezután Visegrádon, a királyi palotában járunk. A ferences kolostorról, az éppen lezajlott múzeumok éjszakájáról is beszélgetünk Buzás Gergellyel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával.
Ez a kolostor hasonlóan maradt fenn a palotához, tehát a falai több mint egy méter magasan állnak, és bezuhanva ott kerültek elő a feltáráskor a kerengő, a káptalan terem boltozatának a gyönyörű faragványai, amiket lényegében vissza lehet emelni a helyükre. A virtuális rekonstrukcióját természetesen el is készítettük, és hát valóban az a tervünk, hogy egyszer nagyon jó volna helyreállítani ezt a kerengőt és a szép kápolnáját, ami biztos, hogy nagy díszére válna a palotának, hiszen a palotával gyakorlatilag egybeépült ez a kolostor, és hát hogyha egyszer a palota helyreállítására sor kerül, akkor minden bizonnyal a ferences kolostor sem fog kimaradni ebből.
Végül a történelmi felvidékre, a Magas-Tátra lábához Lőcsére indulunk. A város múltbéli életéről is hallhatnak a régi világ egyik utolsó magyarul beszélő tanújától, aki látogatókat is kalauzol.
Mindig szerdán fél ötkör találkoztak főtéren a Mortenson házba, szomszédháza Turzóháznak, és akkor olyan krenzchen volt. Akkor a hölgyek fölöltözködtek a régi-régi ruhákba, gyönyörűen fölcsatolták a hajakat, nagyon-nagyon elegánsan, akkori régi-régi módiba jöttek, nagyon szépen gyönyörüket meséltek, és amikor már ugye megköszönték, hogy mennek már haza, akkor a Blanka néni mindig mondta, jaj, milyen sokat főztem. Sütöttem, becsomagolta a dobozkákba, minden hölgynek adta egy teli dobozkát. Ugye ezek a hölgyek 3 napig éltek ebből a dobozból, kicsikét kibírtak, és megint jött a szerda.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is. Krausz Dávid ásatásvezető régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársával beszélgettem.
Az Aquincumi Múzeumban vagyunk, az irodámban.
Viszont nem az irodájáról, hanem egy ásatásról fogunk beszélgetni, ami ugye tulajdonképpen ezekben a napokban véget ér.
Igen, az utolsó simításokat végeztem még a héten, és több mint 5000 négyzetmétert feltártunk.
Szó volt már előre a feltárásról itt a közkincskeresőben. Körülbelül 2 hónappal ezelőtt voltunk kinn a helyszínen, a Budafoki út mellett. Őskort, illetve középkort találtak. Továbbra is őskor és középkor maradt a meghatározó?
És Róma, azt se felejtsük el. Tehát volt egy középkori temetőnk, egy római árokrendszerünk, és irtózatosan sok őskori objektum, középső neolit korú házaknak a cölöp lyukai, vagy oszlop helyei, amelyből több százat tártunk fel.
Az ásatásnak a legemblematikusabb lelete, az viszont itt van előttünk az asztalon, nagyjából akkora, mint egy tenyérnek a negyede, és ez egy arc, egy arcos edénynek a töredéke.
Így van, hát ez a meglepetés, vagy a habatortán. Szerencsére jó emberekkel tudtam dolgozni, akik odafigyelve gondosan tárták fel a gödröket. Ez is egy gödörből került elő. Egy teljesen általános megszokott objektum típusa ez az őskornak. A konyha hulladék, a háztartás körül szemét kerül bele, és ez az arcos edény töredék ebből a gödörből került elő.
Mire használták ezeket az arcos edényeket? Viszonylag sok van belőlük, de azért általánosnak nem nevezhető.
Az a helyzet, hogy szerintem ahány kutató van, annyiféle gondolat van erről. hogy mi lehet a célja, a funkciója ezeknek az edényeknek. Általában azért abban mindenki egyetért, hogy ez egy különleges díszítési mód, de lehet, hogy minden háztartásban volt mondjuk egy. Ünnepekhez kötődhet, valami rontás elleni szerep, egy biztos, hogy egyben nem szoktak előkerülni, mindig összetört állapotban. Tehát valamilyen szakrális cselekmény köthető lehet hozzájuk, és amikor már ennek a cselekménynek vége van, akkor összetörik, deszakralizálják ezt a tárgyat, és úgy kerül be a földbe. Tulajdonképpen a Közel-Keletről kiinduló neolit forradalom és populáció terjedésével párhuzamosan ezek az arcos edények megjelennek Anatóliától Közép, sőt még Nyugat-Európáig is, nagyon nagy területen megtalálhatóak, nyilván stílusban változnak, területileg eltérő a kialakítása ezeknek a díszítéseknek, de maga mögöttes hitvilág, hagyomány, az közös gyökerű.
Közben ismét fölveszem ezt az edény töredéket, és ahogy a fény felé tartom, hát bizony úgy tűnik, mintha ennek egy kicsikét ferde lenne az arca, pontosabban az orra.
Igen, hát ezek kézzel készült edények, úgyhogy mindegyik más. A mostani divatos szól azt mondanánk, hogy az ilyen handmade meg craft tárgyak, tehát nincs kettő ugyanolyan. Ez valamiért így sikerült, egy kicsit ferde az orr, egy pici le is van törve belőle. Ennek valószínűleg nem tulajdonítottak akkor jelentőséget. A mögöttes tartalom, maga az emberi arc kialakítása sokkal fontosabb volt, mint a megjelenés minősége.
Mikor készítették ezt az arcos edényt?
A gödörből, amiből előkerült, a kottefejes kerámia stílus edénytöredékei kerültek elő. Tehát ez egy Krisztus előtti 5200-as években történhetett ez az edénynek az elkészítése. Magyarán több mint 7000 éve, 7000-7200 évvel ezelőtt készült.
Mit tudunk ezekről az emberekről, akik ezeket az edényeket készítették, illetve használták?
Az biztos, hogy az őskor folyamán népnevekkel mi nem operálunk, tehát nem tudjuk, hogy ők milyen nyelvet beszéltek, hogy nevezték magukat. Semmilyen írásos adat nem maradt fönt, hiszen még nem volt ekkor írás, tehát ez a prehistória ugye időszaka. Mi kutatók, illetve a szakma a kerámia stílus alapján neveztük el őket, úgyhogy ez a vonaldíszes kerámia kultúrája a rengeteg bekarcolt vonal miatt kapta ezt az elnevezést, azon belül is a dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája, és azon belül pedig itt a zselíz és a kottefejes csoport vagy kerámia stílus jelenik meg a lelőhelyünkön.
És ugye nyilván azok az emberek használták, akik ezeket a házakat is építették, amiknek a cölöpjukait is azonosították.
Így van, itt több ház is állt, biztos, hogy nem egykorban, nem egyszerre álltak, hanem egymás után több generáció élt a területen, akik újabb és újabb házakat építettek, néha ezek metszik egymást. Találtunk még itt a korábbi években temetkezést is, tehát a településen belül előfordul temetkezés, tehát megtaláljuk a holttesteket, de nyilván a csontvázakból antropológiai adatokon kívül, illetve hát DNS vizsgálaton kívül a kulturális jegyeket azokat nem találjuk meg. Egyébként a temetkezés az itt nagyon szabályos volt, tehát a sírmellékletekkel oldalra zsugorítva volt eltemetve az az egyén, akit én feltártam 2 évvel ezelőtt. Lehet, hogy az egyik házban lakott.
Ha már szabályosság, itt van előttünk a számítógép képernyőjén megnyitva az egyik ásatási drónfotó, és lehet azt látni, hogy ezek a cölöpjukak, ezek szinte pontosan egy irányba futnak. Milyen irányba tájolták az épületeket, és miért?
Látszik az észak-déli tájolás, tehát a hosszanti oldal cölöpsorai nagyon szépen kirajzolják ezt. Az uralkodó szélirány az elsődleges ok. Egyszerűen tudjuk mi is, hogy északról, észak-nyugatról szokott jönni felénk az erős szél, és ezek nagyon nagy házak voltak, tehát 20-30 métert is meghaladó hosszúságú faépítmények voltak. Nem volt mindegy, hogy milyen irányból, milyen szögből kapja az erős esetenként viharos szelet.
És ahogy tovább nézem ezt a fényképet, azért itt a cölöpjukakon kívül lehet más objektumokat is látni. Ezek szeméttároló gödrök volnának?
A gödör az egy érdekes dolog az őskorban. Általában mi már akkor tárjuk fel, amikor szemét van benne. De hogy eredetileg mi volt a funkciója, azt sokszor nem tudjuk, csak tippelünk rá. Lehetett élelemtároló funkciója, ilyenek a mélykas alakú gödrök. Ezek mint egyfajta hűtőszekrények üzemeltek. Vannak agyagkitermelő gödrök. A házak közelében erre azért is volt szükség, mert a házak paticsfalát ebből a kitermelt agyagból tapasztották. Jó 20-30 centi vastag agyagfalakat építettek akkor paticsfalat. Ez kiváló hőszigetelő lehetett. Aztán amikor a funkciója már nincs meg a gödörnek, akkor szépen a konyha hulladék kerül bele, betemetik, vagy betemetődik, akár a közeli Duna áradásai miatt is, úgyhogy a funkció az nagyon sok rétű lehet, például a temetkezés is egy gödörből került elő, ez is gyakori. Fontos még, hogy vannak olyan gödrök is, amelyek a bontás során nagyon nagy mélységet értek el. Ezeket kutakként interpretáljuk. 3 is előkerült itt az ásatás során, mindegyik neolit korú. Úgy tűnik, hogy a település szélén helyezkedtek el. A talajvíz szintjeit tudtuk követni a kutakat. A leletanyag viszonylag szerény bennük, de érdekes, hogy például összetört őrlőkövek mind a 3-ban voltak. Hogy ennek mi lehet az oka, azt még pontosan nem tudjuk.
elképzelhető, hogy azért voltak a településnek a szélén, mert ugye elsősorban az állatok itatására használták őket?
Ez is benne lehet, és talán egész egyszerűen az is, hogy a területnek egy olyan mélyebb pontján ásták a kutakat, ahol a talajvizet hamarabb el tudták érni. A házak viszont a magasabb térszínen voltak, árvízvédelmi okokból.
Másik jelentős korszaka a területnek az a középkor, mégpedig egy középkori temető. Ott a két hónappal ezelőttihez képest tártak fel új sírokat?
Előkerült még egy-két sír, de ez a 14-15 darab maradt. Azért mondom ilyen bizonytalanul, mert voltak olyan foltok, olyan nagyon gyenge megtartású sírok, amikre hát nem tudtam teljes biztonsággal azt mondani, hogy azok ténylegesen temetkezések-e. Azt tudni kell, hogy a területen korábban a házgyár épületei, illetve a gyár egységei voltak, úgyhogy itt óriási földmunkák is közbeszóltak, és sajnos a temetőt is megtépázta több közművezeték és beton alaptest. Ezeket miután kiszedte a markoló, hát el lehet képzelni, hogy néha nem sok maradt egy-két csontvázból.
És a mellékletek továbbra is olyan szegényesek voltak, mint az első síroknál?
Szinte semmi sem került azóta elő, úgyhogy a pontosabb kor meghatározás tekintetében nem tudtunk előrelépni. Jelenleg is úgy gondoljuk, hogy ez Kocsola falunak az Árpád-kori temetője, annak egy részlete. Még lesznek itt kisebb, nagyobb földmunkák, amelyek során azért mi reménykedünk, hogy egy-két sírt még találunk, és bízunk abban, hogy esetleg valami olyan tárgy is előkerül, esetleg egy érme, amely pontosabban meghatározhatná a korát ennek a temetőnek.
Ugye az érmény kívül a templom lenne az, ami jókor határozó lehetne, viszont a templom egyelőre nincs meg. Van rá esély, hogy valahogy roncsolásmentes módszerrel megtalálják? Akár talajradarral, akár magnetométerrel?
Sajnos a területen szinte mindenhol vasbeton lapok, vasbeton elemek hevernek a föld alatt, úgyhogy a magnetométer egyelőre távoli álomnak tűnik. Inkább arra gondolhatunk, hogy az elkövetkezendő években a még üres telekrészeket esetleg be fogják építeni, és újabb ásatások során talán lesz esélyünk arra, hogy templomot is találjunk.
Visszatérve még az őskorra, illetve erre az arcos edény töredékre, nyilván ez a feltárásnak a legemblematikusabb lelete. Lehet valamilyen kiállítás erről az ásatásról?
Magáról az ásatásról szerintem nem lesz azért kiállítás, de a hasonló korú leletekből nemrég volt egy neolit kiállításunk, Envirág Zsuzsanna jegyzi ezt, ő készítette el ezt a kiváló kiállítást, sajnos ez már bezárt. Azt gondolom, hogy maga a tárgy, az arcos edény az biztos, hogy látható lesz majd kiállításon, nem biztos, hogy neolit tematikájú kimondottan a kiállítás, inkább egy általános őskoros kiállításon tudom elképzelni.
Ugye egyre több az adat az őskorral kapcsolatosan. Mikor lehet majd megírni a Kárpát-medencei őskornak a történetét? Legalábbis a nagy közönség számára ugye szakmai kiadványok ugye vannak, tehát a nagy közönség erről a korszakról semmit nem tud.
Vannak azért ismeretterjesztő kiadványok is. Én azt gondolom, hogy itt nagyon nagy szerepe van a múzeum pedagógiának és a középiskolában a érdeklődő történelemtanároknak. A múzeum az a hely, ahova el kell hozni a gyerekeket, az osztályokat, és innen lehet építkezni. A történelemkönyvekben nincs szó őskorról, vagy csak marginálisan érintik a témát, szóval így nehéz átadni bármilyen információt, hiszen ezt térben, időben elhelyezni sokkal nehezebb, mint egy jól adatolt, mondjuk római kort, vagy középkort.
Ezért is gondoltam, meg ezért is kérdeztem, hogy ugyancsak nagy szükség lenne egy olyan összefoglalóra, ami az átlag emberek számára szól.
Igen, ezzel egyetértek. Reméljük, hogy egyszer bejövünk majd a terepi munkákból, és le tudunk ülni a kollégáimmal is, össze tudunk hozni egy ilyen jellegű kötetet. Amúgy nemrég jelent meg a Óbuda története című kötet, ahol az őskort Óbuda tekintetében legalábbis a nagy közönség számára is olvasható, érthető módon feldolgoztuk, de a teljes kárpát-medencei őskor az nehezen is lenne összefoglalható egy kötetben. Tehát azért arra is kell gondolni, hogy itt számos régióban rendkívül sok különböző kultúra, iszonyatos mennyiségű leletanyaga van. Szóval nem is egy könnyű feladat ez. Gondoljunk csak bele, hogy autópályás ásatásoknak a leletanyagai még mindig sok helyütt raktárban hevernek feldolgozatlanul. Tehát annyira sok földmunka, annyira sok építkezés szakadt a régészet nyakába, hogy a feldolgozás, az ismeretterjesztés terén nagy erőfeszítéseket kell még tennünk.
A Budafoki út melletti feltárásról Krausz Dávid ásatásvezető régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Visegrádon folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.